A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Percen múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Alsó végtagjainkon szenvedett sérülésekről, ezek lehetőség szerinti elkerüléséről, a sérülések kezeléséről, rehabilitációról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Fille Boroka gyógytornász, a Marosvásárhelyi Prokardia Orvosi Központ munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Gyakran hallunk arról, kiváltképpen sportolóknál, hogy sérül a boka vagy a térd. Mi az oka ezeknek a sérüléseknek? Egyre gyengébbek az izmaink, ízületeink, amióta hát autós vagy szedentáris életmódot folytatunk?
Hát, mint gyógytornász azt tudom mondani, hogy tapasztalatból beszélve, hogy a sportsérülések túlnyomó többsége inkább egy túlterheléses panasznak az eredménye. Tehát, hogy igen, megvannak azok a lokális traumák, gondolunk itt ugye törésekre, esésekre, ugrásból való rosszul érkezésre, amik akkor ott helyben lokálisan roncsolják bizonyos szöveteket. Viszont a túlnyomó többsége a sérüléseknek hosszabb idő alatt alakul ki, egy rosszul berögzült mozgásminta következtében, vagy akár ugye egy izomdiszbalansznak a jelenléte miatt.
Hogyan látja, mi az, ami ma az iskolákban testnevelés óra címszó alatt zajlik? Mert időnként azt tapasztaljuk, hogy ezek az órák, ez mindenről szólnak, csak éppen a testnevelésről, nem az, hogy kicsapjuk a gyerekeket, lányok kosaraznak, fiúk fociznak, ez testnevelés?
Pontosan ezt akartam mondani, szerintem sokunknak a testnevelés óra nem egy nagyon kellemes emlék az iskolából, tehát hogy jó, hogy van mozgás is, jó, hogy legalább az a 30-40 perc kosarazás vagy fotbalozás jelen van a diákok életében, viszont összességében egyrészt túl kevés mennyiségben, tehát az a heti egy óra igazából semmire nem elég.
Hát mondjuk kettő.
Vagy mondjuk azt, hogy kettő, legyünk kedvesek. És ugye, hogyha egy diákról beszélünk, nem igazán tudja őt fejleszteni, tehát hogy fel kell ismerjük azt, hogyha egy diáknak vagy egy tanulónak van valamire tehetsége, valamire adottsága, ki kell használjuk a esetleges a fizikai adottságait, és akkor valamerre tovább indítani sportszintről beszélve.
Igen, viszont az, hogy kicsapjuk őket az udvarra, az nem biztos, hogy elégséges, mert hogy a rossz emlékek a tornaóráról, én emlékszem, hogy nekem második évharmadban mindig gyengébb jegyeim voltak, amikor talajtorna, meg egyebek, amikor atletikusabb feladatok voltak,
igen,
akkor az ment, de én azt nem szerettem. De úgy gondolom, hogy attól eltekintve szüksége volt a szervezetemnek, nőésben lévő szervezetnek arra, hogy a gyertyát is úgy, ahogy megcsináljam, meg a híddal is próbálkozzak, meg a fejállással, meg a kézállással, ezek valahogy ma, mintha hiányoznának a testnevelés órákon.
Őszintén nem tudom azt megmondani, hogy a mostani testnevelés órák hogy néznek ki, viszont megint oda tudok visszakanyarodni, hogy nem mindenki egyformán adott bizonyos fizikai tehetségekkel, tehát hogy nem vagyunk, mindenki nem tehetséges sportban, tehát ezért egy sémát ráhúzni a diákokra egy picit, ez nehéz dió.
Hogyan tudjuk a hétköznapokban erősíteni az izmainkat, ízületeinket? Mert hogy megint visszatérek a saját gyerekkoromra, bizony fára másztunk, és nagyon örültünk, amikor vezetéket vezettek valahol, mert a gödrökben nagyon jól lehetett mászkálni, hasonló történtek, ami ma már hiányzik a gyerekeknek az életéből.
Igen, tehát hogyha konkrétan gyerekekről akarunk beszélgetni, illetve fiatalokról, tinikről, akkor azt tudom mondani, hogy mindenféle mozgás jó, és mindenféle mozgásfajta jót tesz nekik, tehát nem kell nagyon strikten nézni a dolgot, és egy adott sportágra koncentrálni, hogy mondjuk kézilabda, kosár, vagy foci, vagy egyéb. A lényeg az, hogy a gyerkőc mozogjon, hogy ne üljön egész nap a tévé előtt, hogy legyen a levegőn, hogy legyen aktív mozgása a mindennapokban. Szerintem ez egy gyereknek a legfontosabb, tehát hogy nem kell nagyon őt beskatujázni adott sporttal keretei közé.
Igen, és hát mondják is, hogy a gyerek 11 néhány éves koráig mindenféle sportot, vagy többféle sportot ki kell, hogy próbáljon.
De hát csak azért is, hogy tudja meg, hogy mi tetszik neki, és miben érzi jól magát, mert hiába erőltet egy szülő bármit rá egy gyerekre, hogyha az neki nem tetszik, akkor úgysem fogja szívvel, lélekkel és helyesen megtanulni. Tehát, hogy...
Igen, és én úgy gondolom, hogy a legjobb még mindig az, ha kicsapjuk a gyereket a biciklivel a játszótérre, aztán menjen, csináljon, amit akar, nem?
Hát egy kicsit legyen önálló, igen. Fedezze fel, hogy mit is jelent mozogni.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, gerinc ferdülése milyen, és napi mennyi tornát tetszik ajánlani, szaladás, kerékpározás árt, vagy inkább használnak? Köszönöm a választ, szép napot, ezt írja egy hallgató. Nem a gerinc a specialitása, de...
Nem, inkább alsó végtagi rehabilitációval foglalkozok. A gerinc egy nagyon komplex összetevője a szervezetünknek, tehát mindenképp azt tudom ajánlani, hogy elsősorban egy szakember felméréséhez folyamodjunk, hogy a konkrét problémánk legyen megállapítva, mert lehet, hogy ami az egyik problémának jót tesz, az a másiknak nem éppen fog kedvezni, esetleg akut gyulladást fog okozni, tehát ezt szakemberrel kell beállítani konzultáció alapján.
Az ülő életmód mennyire árthat az alsó végtagoknak? Tudjuk, hogy a gerincre a legártalmasabb. Azért kérdezem, mert Attila írja, üdvözlöm, én számítógépen dolgozom, naponta 8-9 órát többnyire szünet nélkül. Uha. Hogy tudjam a mozgást pótolni, mit tanácsol?
Hát az ülőmunka az mindennek is az ellensége, tehát hogy ilyen a gerincnek egyértelműen, hogy rossz, viszont ugye nem szabad elfelejtsük a perifériás vérkeringést, ami ugye konkrétan lappang az adott alsó végtagunkban ülés közben, főleg ahogy említette az úr is, hogy megállás nélkül non-stop az a 8-9 óra az rengeteg. Tehát egyrészt ugye a vérkeringés, másrészt maga az, hogy én ülök egy nagyjából 90 fokos csípőhajlítási szögben, ott már túl fognak feszülni a csípőhajlító izmaim, akkor az ugye már egyértelműen fogja antagonista oldalon eredményezni a farizmoknak a gyengeségét. A farizom az egyik legfontosabb testtartást tartó izmunk, tehát hogy ezeket a diszbalanszokat mindenképp mozgással kell, hogy pótolni. Nem feltétlenül vagyok annak a híve, hogy aki 8-9 órát ül naponta gép előtt, vagy asztalnál, vagy bármi előtt, nem feltétlenül kell hirtelen egy erős intenzitású, magas ismétlés számú, vagy tehát bármilyen magas intenzitású edzésformához folyamodjon, mert túl nagy a kontraszt, tehát hogy meg kell kapni azt a bizonyos lépcsőfokot, ami ugye elvezet ahhoz, hogy én akkor aktív sportoló legyek, tehát hogy mindig az alapoktól kell kezdeni, piciből, aztán majd el lehet érni a komolyabb mozgásformákhoz is.
Na most az elég, hogyha mondjuk valaki nem Marosludason lakik és Marosvásárhelyen dolgozik, hanem a városban egy 2-3 kilométerre, hogyha szépen begyalogol és délután hazagyalogol, ez gondolom azért sokat.
Hát ez egy olyan egészséges alap testnek és léleknek, de önmagában a gyaloglás nem fogja átmozgatni az összes izmunkat akkora mértékben, akkora ízületi szögekben, amekkorára az ki volt találva. Tehát, hogy ezt még ki kell egész valamivel. Szép és jó a gyaloglok, mozgás, kikapcsol az agyam, meg kicsit meglevegőztettem a fejemet ugye munka után, de kell valami aktívabb ahhoz, hogy tényleg, persze ez függ megint a céltól, tehát hogy ez izomerőt akarok növelni, hogy izomtömeget akarok növelni, tehát ez sok mindentől függ.
Kedves Attila, elmondom önnek, hogy én is naponta reggelente gerinctornát végzek, nem sokat, egy 8-10 percet, Barta Zsuzsa kolléganője erre már megtanított, illetve annyit mondogatta itt a rádióban, hogy én is megszívertem, és higgyék el, hogy tényleg csodát tesz, ha reggel úgy indul az ember, és hogyha nyilván 8-9 órát üldögél, akkor nem árt, hogyha este is ezeket elvégzi, ez tényleg ezt a 8-10 percet 15-öt napjával gondolom, hogy szállhatunk saját egészségünkre.
Sőt.
Otthon is.
Sőt.
Igen, Jocó írja, szép jó napot, a térd belső oldala fáj, mi a gyógyszer, azt írja Jocó, én azt mondom, hogy mi a gyógymód.
Húha.
Nyilván, hogy ezt így megállapítom.
Ezt így nagyon nehéz megmondani, tehát, hogy a konzultációval szükséges, ezt át kell vizsgálni, azt a térdet meg kell nézni, a különböző mozgásformákat, lehet, hogy megint csak egy túlterhelésről beszélünk, hogyha mondjuk volt egy konkrét baleset, úgymond egy konkrét trauma a térden, akkor ugye ott már az összetevők is tudnak sérülni, azt viszont tudni kell, hogy a térd annyira komplex ízületünk, és mivel egy teherviselő végtagról beszélünk, hogy ritkán vannak izolált sérülések. Tehát, hogyha mondjuk én rosszul lépek a borduráról, vagy bármiről lecsúszik a lábam, akkor valószínűleg, hogy ott nem csak egy tényezője fog, és nem csak egy összetevője fog a térdemnek sérülni. Tehát ez egy alapos kivizsgálást igényel, kell tudni, hogy mi a fájdalom pontos oka.
Most gyakorlatilag ezt önök gyógytornászok meg tudják állapítani?
Igen, tehát egy gyógytornász is fel van készítve arra, hogy bizonyos sérüléseket, ugyan általában képalkotó szükséges ahhoz, hogy ez ténylegesen alá legyen támaszva, tehát az ízületi tesztelések, esetleg az izomerőnek a tesztelése az a mi kompetenciakörünkbe is beletartozik. De sokszor van olyan, hogy ezek a bizonyos tesztek, ezek a bizonyos vizsgálatok nem feltétlenül hoznak 100%-osan konkrét választ, tehát hogy van, amikor annyira akut az a gyulladás a térdben, hogy igazából bármit csinálok vele, az fáj, tehát nem tudom külön a meniszkusz tesztet, vagy külön egy bizonyos szalagnak a tesztjére azt mondani, hogy akkor ő a ludas a dologban.
Na most, hogyha valaki egy vizsgálatra szeretne jelentkezni, akkor gondolom küldőpapírral mehet, ugye?
Hozzám küldőpapírral is lehet jönni, tehát orvosi konzultáció szükséges előtte, és akkor a gyógytorna az úgy működik.
Jó az, ha a gyerek az iskolán kívül is sporttevékenységet folytat, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy az a heti 1-2 óra, ha megvan tart a kisebb gyerekeknél, azért hallottunk olyant, hogy bizony magyar órát vagy matematika órát tartanak testnevelés
helyett. Jó kis emlékek.
Igen, szóval jó az, hogyha a gyerek délután még szervezett sporttevékenységre jár?
Igen, tehát hogy kell mindenképpen a gyereknek egy valami plusz, viszont mint szülő az arról meg kell bizonyosodjak, hogy a gyerekem megfelelő mértékű terhelésnek van kitéve azon a bizonyos edzésen, illetve azért arra nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy az a mozgás, mint amivel dolgozik, az legyen helyes, mert hogy a gyerekről beszélünk, most még nem fogja érezni azt a sok mindent, ami mondjuk egy adott ízületben felgyűl egy rossz mozgás, mint amiatt, de a szervezet nem fog felejteni. Tehát, hogy hosszú távra nézve fontos az, hogy megfelelő terhelés, megfelelő mozgás mintával.
De ez nem az illető klub, az edzők felelőssége lenne, hiszen nekem fogalmam sincs, hogy nem
így van, így van, így van, így van, így van. Már csak olyan szinten mondtam a szülőket, hogy azért vegyük észre a jeleket, hogyha mondjuk úgy látjuk, hogy valami nem oké.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ez itt Sokolom. Szeretnék egy kérdést tenni a meghívóthoz. Én sportoltam, amikor 18 és 20 éves koromig atlétizáltam. Akkor rahátot adtak nekünk, azt mondták, azt kell, együnk rahátot. Ugye futtunk, én 10.000 méteren futtam, és rahátot adtak nekünk. Nem tudom, az jó volt egy végeredményben, de most jelen pillanatban túl vagyok a 8x-en, és most úgy fáj a térkalácsom, elmentem egy orvoshoz, beadott 3 injekciót egyikbe, másikba, de nem használt semmit. Mi az oka ennek, hogy így fáj? Most szedek magnéziumot, igaz, hogy azt jól csinálom, mi a szedek magnéziumot végeredményben, minden nap egyet. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Hát azt hiszem, hogy ehhez a rahátnak semmi köze, azt az energia miatt.
Valószínűleg, hogy a cukorszint megdobása volt a cél azzal a kis rahát darabkával.
Mert abban nem volt más, tegyük azt is hozzá.
Igen, igen, tehát hogy a magnézium kérdésre válaszolva biztos, hogy jót tesz, tehát az mindenképpen jó, hogyha pótoljuk a szervezetben. Egyrészt ugye az izmoknak is egy alapvető és létfontosságú szükséglete. Az, hogy miért fáj ez a tért kalács, hát Isten éltesse sokáig, de viszont azt el kell mondjam, hogy ugye a porc a térdünkben az kopni fog. Tehát előbb-utóbb, akár sportolunk, akár nem, ez a sok beton, ez a sok rosszul terhelt cipő, stb. Miatt azért a porcréteg az sérül. Ez viszont egy degeneratív elváltozás, ami valószínűleg, hogy tüneteket fog generálni. Tehát, hogy ez egy nem visszafordítható dolog. Ezt csak így most látatlanban mondom, hogy valószínűleg, hogy ilyesmiről is lehet szó, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy szakemberhez kell fordulni, mert ez ennél komplexebb.
Igen, és hát ugye most akkor beszéljünk arról, hogy mennyire fontos a pálya minősége. Mert hogy most is látjuk ezeket a focistáknál, ugye bizonyos műfüves pályákat, futóknál vannak ezek a gumírozott pályák, ezek talán jobbak, mint a salak, ugye? Régebb salakon szaladtak az atléták.
Igazából én azt szoktam mondani magamnak is, és a pacienseimnek is, hogy mindegy, hogy hol szaladunk, csak ne a betonon. tehát hogy mi minden lépéssel, csak a sima séta ideje alatt is, nem beszélve ugye a szaladásról, amikor egy nagyobb impaktot adunk le a földnek, bizonyos rezgéseket adunk át a talajnak. Na már most a beton biztos, hogy nem fogja elnyelni ezeket a rezgéseket, hanem mit csinál? Teljesen visszaveri ugye az alsó végtagunkra, tehát az ízületekre, amik itt vagy ott bizonyos fokban fognak csoportosulni, illetve hát ugye sérülnek bizonyos összetevői, mondjuk, hogyha a térről beszélünk, akkor szintén a porckopást tudom felhozni. Tehát igazából, hogyha szaladunk, vagy akár egy csapatsportról van szó, az lenne a lényeg, hogy olyan legyen a pálya, olyan legyen annak a szaladópályának a minősége, ami képes arra, hogy ezt a rezgést elnyelje. Most már elég sok helyen megfordul és megtalálható ez a gumírozott pálya, nem tudom igazából ennek, hogy mi a konkrét neve. Igazából szerintem ő az igazi. Tehát, hogy ő az, aki rugalmas, ő az, aki el tudja nyelni azt a rezgést, és akkor bizonyos szinten azért védi az ízületeket.
Hát az igazi az az avar volna az erdőbe, de most már a medvétől nem.
Igen, most már más a kérdés.
István írja SMS-ben, tiszteletem, fiaim fociznak, gyakorta rándul meg a bokájuk, hogyan védhetjük? Svájci számla helyett lúdtalpat, bokasüllyedést örököltek, a betétek nem váltak be, tornával helyrehozhatjuk-e? István kérdezi.
Igen, a bokaficam az egyik kedvenc sérüléseim közé tartozik, hogyha mondhatok ilyen, mint egy gyógytornász. Azért is, mert nagyon érdekes, tehát, hogy valószínűleg, hogy ez a többszöri rándulás, ez a repetitív bokaficam oda vezethető vissza, hogy egyszer valamikor volt egy első alkalom. És hogyha az első alkalom utáni sérülés nem volt kellőképpen rehabilitálva, nem volt az az ízület visszaerősítve, nem voltak a szalagok bizonyos technikákkal, bizonyos gyakorlatokkal felerősítve, abban az ízületben biztos, hogy fog maradni egy nem a fiziológiás és nem a normális ízületi instabilitás, tehát hogy ott mindig lesz egy ilyen tendenciója annak az ízületnek, hogy újra sérüljön. Tehát, hogy a gyógytornával ez kezelhető, erősíteni kell és erősíteni muszáj. És nem szabad szemet hunni a probléma fölött, mert a szalag, hogyha megnyúlt, az a szalag sérült. Hogyha sérült a szalag, az veszített a minőségéből.
Bokasüllyedés, lúdtalp, ezeket lehet örökölni? Örökletes?
Hát ez egy olyan érdekes kérdés. Azért a kollégáimmal szerintem egyetértünk abban, hogy gyerekkorra tekintve és gyerekkorban nézve a dolgot, igazából minden gyereknek szüksége lenne egy megfelelő talbetétre és egy megfelelő cipőre, ami megfelelő ízületi szögben tartsa azt a bokát, talpad, lábfejet igazából. Tehát, hogy egy mozgásban, illetve nem mozgásban, azt akartam mondani, egy növésben lévő szervezet, nem biztos, hogy időben tud alkalmazkodni erre, ehhez a növekedési folyamathoz, ezért kell adjunk neki egy passzív alátámasztást, ami azért segít ebben.
Amikor hirtelen megnő a gyerek, hiszen mindenki látott ilyent a gyerekeinél, az mennyire terheli meg a szervezetet? Mennyire kell odafigyelni jobban bizonyos dolgokra?
Ez a serdülő kori hirtelen növekedés azért eléggé nagy befolyással szokott lenni a testtartásra, illetve hát a mozgásmintákra, mivel ugye az történik, hogy a csontozat és a csontváz a hirtelen növekedésnek indul, ugye a növekedési porcoknak köszönhetően megnyúlnak a hosszú csontok, fejlődik az egész csontszövet, viszont általában azt vesszük észre, és az megfigyelhető, hogy az izomzat ezt nem tudja követni. Tehát, hogy oké, magasabb lett a gyerkőc, de izomzatilag nem érte saját magát utól, hogyha ezt mondhatom így. Tehát akkor hihetetlenül nagy hangsúlyt kellene fektetni a testtartást tartó izmoknak a fejlesztésére. Tehát a testtartásért felelő izmoknak a fejlesztésére.
Még egy kicsit visszatérve Istvánhoz, a bokasüllyedést mi tudja okozni? Az is a nem megfelelő edzés vagy mozgás is okozhatja ezt?
Itt kell tudni az azértnak a miértjét. Tehát, hogyha egy gyerekkori bokasüllyedésről beszélünk, akkor valószínűleg, hogy egy rossz cipő okozhatta, valószínűleg, hogy egy picit lazább volt ez a pici boka, amikor ugye elkezdődött az első lépéseknek a periódusa. Viszont, hogyha már egy felnőttkori bokasüllyedésről beszélünk, akkor valószínűleg a tartóizmok gyengesége vagy inaktivitása okozhatja, esetleg a plusz súly, tehát a testsúly. Hát, hogy mondjam, különbség, ami esetleg pluszban van, tehát hogy ez egy kicsit komplexebb.
Mi a tapasztalatuk? Odafigyelnek a megfelelő mozgásminták kialakítására, a megfelelő terhelésre a sporttevékenységeken, hogy mindenki hát nagyjából a korosztályának és a képességeinek, meg a testsúlyának megfelelő edzést kapjon, terhelésben részesüljön?
Tapasztalatról itt nem igazán tudnék beszélni, mivel mint gyógytornász hozzánk ugye azok a paciensek érkeznek, akik valamilyen panasszal rendelkeznek már, tehát az átlagot nem tudom és nem is akarok semmit beskatujázni, viszont az tény is való, hogy az eleje mindennek a legfontosabb, tehát a háznak is az alapja kell a legerősebb legyen, tehát hogy az elején, amikor a gyerkőc, a diák, a fiatal elkezdi azt a sportot, akkor kell igazán tudatosítani benne azt, hogy mi is az a mozgásminta, és mi is az a helyesen végrehajtott mozgásminta.
Miért fontos a bemelegítés az edzések elején? Mekkora kortól szükséges a bemelegítés, hiszen hallottunk olyat, hogy hát 5-6 éves gyerekek már elkezdenek focizni, de hát náluk ez nem fontos, hogy mehet, futkározhatnak, aztán jól van.
Nem tudnék mondani egy ilyen korosztályt, amitől kell bemelegíteni. Tehát a bemelegítés az nem korosztály függő, hanem az a szervezetnek az az egyik alapvető, illetve hát egy létfontosságú pillanata és mozzanata az előtt, ugye, hogy megterhelném a szervezetemet. Nagyon fontos azt átlátni, hogy milyen fajta mozgást fogok csinálni az elkövetkezendő edzés alatt, vagy az elkövetkezendő X idő alatt, tehát hogy annak megfelelően sporták specifikusan kellene ezt a bemelegítést végrehajtani. Általában én mindig azt javaslom, hogy a bemelegítés az jobb, hogyha dinamikus. Tehát, hogy igenis adja meg azt a dinamikus mozgást az izmoknak, adja meg azt az akár a szögdécselésig is elmenő terhelést a szervezetnek, azelőtt, hogy egy bármilyen más mozgásmintával terhelni.
Melyek ezek a leggyakoribb terheléses panaszok gyerekeknél?
Nem csak gyerekeknél, egyébként felnőtteknél is megfigyelhető, illetve hát a leggyakoribb, amivel én szoktam személy szerint találkozni, az ugye bokától indul, mert hát az a házunknak az alapja, megint visszatérve erre a hasonlatra. Tehát, hogyha a boka megengedi azt a pici besüllyedést, azt a pici luttalba átmenő pozíciót, azt a pici bebillenést, akkor már ott biztos, hogy fog befele fordulni a térd, akkor ott már biztos, hogy fog egy belső rotáció kialakulni a combcsonton, akkor meg már gyengülnek a csípő stabilizáló izmok, tehát akkor onnan már nincs ahogy megfelelően terheljek egy sima séta alatt sem. Tehát, hogy inkább ez a leggyakoribb, hogy már bokától annyira gyenge az egész, hogy viszi az egészet felfele.
Ezeket lehet korrigálni, mondjuk felnőtt korban?
Lehet, mindent is lehet. Az fontos, hogy felismerjük azt, hogy mondjuk az a térdfájdalom az tényleg ennek az oka, tehát, hogy innen ered, vagy pedig van egy konkrét trauma, egy konkrét sérülés abban a térben. Tehát, hogy a differenciál diagnózis nagyon fontos ebben az esetben is.
Mikor kell orvoshoz fordulni ilyen esetben? Mert ugye önök gyógytornászok és orvosok között azért időnként vita van, és lehet, hogy nem szép dolog, de én az önök pártján állok.
Orvosok,
ők mindenképpen ugye műteni akarnak, mert van, amikor valóban ez a megoldás, de mi az, ami még lehet gyógytornával, egyéb nem invazív beavatkozásokkal segíteni?
Mindig azt szoktuk mondani, hogy egyből kés alá feküdni vakmerőség, tehát hogy egyszer azért meg kell egy szakemberrel azt nézni, hogy van-e, amit én az adott problémán segítsek, javítsak, akár gyógytornával, akár egyéb fizioterápiás kezelésekkel, tehát hogy fel kell mérni azt az egész testet egységben, tehát hogy nem csak az adott sérült ízületre vagy fájó ízületre kell koncentrálni, mert ugye a szervezet az egy nagy egység, tehát hogy végig kell nézni azt a mozgásmintát, azt a terhelési alátámasztási felületet, stb. Stb. Tehát hogy mikor fordulunk orvoshoz, az itt mentalitás szerint akkor, amikor fáj. De nem tudnék mondani egy ilyen mérvadó pontot, ahol orvoshoz kell fordulni.
De most anélkül, hogy hazabeszélne, azért lehet, hogy érdemes előtte egy gyógytornászt is felkeresni, amennyiben fáj a térdem, fáj a bokám.
Én felkeresnék. Lehet, hogy azért már ezzel foglalkozom, de én előbb kikérném egy mozgás specialistának a véleményét is.
Hogyan alkalmazkodik a szervezet ezekhez a panaszokhoz, fájdalmakhoz? Tehát okozhat ez hosszabb távon is problémát? Most maradjunk megint a gyerekeknél, hogyha hónapok óta, évek óta fáj a térde, és azt ugye, hát védi, nem terheli annyira, ez okozhat akár egyéb problémát is?
Persze, tehát hogy egyrészt a szervezetünknek működik, és eléggé jól is működik ez az akkomodációs képességet, tehát egy ideig óráig nagyon jól ki tudom kompenzálni mondjuk egy sérült izmot más izmoknak a segítségével, akár egy sérült ízületet nagyon jól ki tudok kompenzálni máshonnan terhelés változással, tehát terhelési pont változással. Viszont ez hosszú távra nézve, ugye megint csak ez az alapos hasonlat jut eszembe, tehát hogyha már rosszul teszem a terhelést, azért mert fáj a térdem is mondjuk a két lábam között, nem egyformán osztom el azt a súlyt, amivel én nap mint nap járok, akkor az már viszont fog egy ilyen testtartásba, egy deformitáshoz is vezetni. Tehát akár gerinc, akár medenceöv, akár vállöv, tehát hogy egy egységként működünk, szóval igen, hosszú távon ez tud elváltozáshoz vezetni.
Ilona kérdezi, jó napot kívánok, mennyire hatásosak ezek a divatos, színes izomtapaszok az esetleges sérülések csökkentésére?
A divatos, színes tapasz, az valószínűleg gondolom a hölgy a kinéziótépre gondol. A megfelelően félhelyezve és tudván azt, hogy melyik izmot akarom esetleg segíteni, melyik izületet akarom esetleg, és hogyan akarom stabilizálni, tudván azt, hogy milyen sérülést akarok kezelni ezzel a taping módszerrel, igenis tud, hogy segíteni, mivel egyrészt ad a receptorokon keresztül egy ingert az agy felé is, tehát hogy ott mondjuk, hogyha stabilizáló technikával teszem fel és helyezem fel azt a, azt a tépet mondjuk egy térdre, akkor igenis tud stabilitáshoz vezetni, persze nem akkora mértékben, mint hogyha ezt aktivizom erőből meg tudnám tartani.
Izabella írja, jó napot kívánok, szeretném kérdezni, mindkét sarkam pereme körbe fáj, mitől egész nap? Köszönöm, Izabella.
Hát ez egy kicsit ez, így, ez így nehéz ezt így megmondani. Az is meg lehet, hogy egy túlterhelt, befeszült talpi fasciával nézünk szembe, az is meg lehet, hogy esetleg egy sarkantyú van, de az ilyen kérdésekre megint csak azt tudom mondani, hogy szakemberhez kell fordulni, tehát hogy ez a diagnózis felállítás az ennél több, mint hogy csak a tünetet nézem.
Szakember ki lehet ebben az esetben?
Szakember akár lehet egy fizioterápiás doktornő, akár lehet egy ortopéd, hogyha olyan a sérülésnek a mechanizmusa, vagy akár a sérülésnek a jellege, akár lehet egy gyógytornász, hogyha egy testtartásbeli problémáról van szó, hogyha egy izomdiszbalanszot kell kikorrigálni, tehát vannak azért opciók.
Jó napot kívánok, szeretném kérdezni, hogy nyakdiszkuszra gerincferdülése ajánlott-e a mindennapi gyógytornak? Köszönöm a választ, írja egy hallgató. Hát nagyon ajánlott.
Nem is kell én válaszoljam, meg válaszolta ön. Ajánlott és hosszú távon ajánlott.
Igen, de ez egy egyszerű probléma, ugye a gyógytornászok, én így jártam legalábbis, lehet, hogy szerencsés voltam, de szerintem mindenki ugyanennyire szerencsés. Elmegy az ember 2-3-4-5 alkalommal, megtanulja, le is rajzolják neki, és akkor otthon szépen kell ezt gyakorolni.
Ennek ez a folyamata. Persze ez is megint sérülés és probléma függő, tehát minden szervezet más, minden probléma más, komplexek a sérülések, tehát hogy ez...
Igen, sokan esküsznek, és hát használják ugye önök is a fizioterápiát. Mennyire segít a fizioterápia hosszú távon ezeknek a bántalmaknak a leküzdésében, hiszen azzal ugye megszüntetünk egy akut problémát, de attól a helytelen testtartásunk még nem szűnik.
Pontosan. Tehát a fizioterápia az tüneti kezelés. Fájdalom, gyulladás, csökkentés. Ideig, óráig per pillanat hat, de viszont kell még egy kiegészítő kezelés hozzá, megint csak ugye problémára specializálva vagy koncentrálva. Tehát, hogy a fizioterápia a tüneteket nagyon jól kezel, viszont az okot az valószínűleg, hogy nem fogja megoldani. Persze ez is megint probléma függő.
A kettőt együtt kell.
Kettőt együtt, kéz a kézben.
Igen. Néhány szóban már említette, de mégis újra megkérdezem, mennyire fontos a jó minőségű cipő viselése?
Hogyha már a kiskortól és gyerekkortól nézzük, akkor megint visszatérek az első gondolataim egyikére, hogy minden gyermeknek szüksége van egy biztos alátámasztásra abban a cipőben, pont azért, hogy a fejlődés alatt úgy fejlődjön az a talboltozat, ahogy kell, kellőképpen erősödjön, kellőképpen tudja ezt megtartani. Viszont ez mellé ugye az is nagyon fontos, hogy a talpamnak a propriocepció az elsődleges szerepe. Tehát, hogy az a talp mezitláb is kell tudjon, hogy alkalmazkodjon esetleg a talajkülönbségekre, esetleg a buckákra, gödörökre, stb. Kell tudjon aktívan reagálni erre, tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy az a talbetét az meg fogja oldani, és biztosan garantálni fogja, hogy nem lesz probléma az adott kis talban, de viszont az is fontos, hogy passzívan is segítsük, ez mellett ugye aktívan, akár tornával is elősegítsük, hogy a boltozatunk az erős legyen, és képes legyen megtartani ugye az egész testsúlyt.
Azt írja egy hallgató, 50 pluszos férfi esetén lehetséges-e az izom visszaépítés? Sajnos nagy mértékű leépülés volt tapasztalható az utóbbi 10-20 évben.
Ez megint csak ugye a mozgásnak a mennyiségétől és mienségétől függ. Ahogy haladunk előre az idővel, haladunk a korral is sajnos, és igen, a szervezetnek van egy ilyen jellegzetessége, hogy egy bizonyos kor fölött már eléggé gyengülnek, illetve minőségét veszítik az izomrostok, izomsejtek. Ilyenkor még inkább fontosabb lenne az, hogy legyen egy aktív, hétköznapi beállított programom, ami ugye ezt valamilyen szinten, ha nem is előzi meg, de legalább szinten tartja azt, hogy, hogy ne legyen egy ilyen izom visszaépülés a végeredmény.
Tehát próbálkozni mindenképp érdemes.
Sőt.
Miért fontos a rehabilitáció az utólagos kezelés bizonyos sérülések esetén? Mert jól érezzük, nem fáj, aztán nem figyelünk oda többet rá.
Fontos azt átlátni, hogy általában a sérülések komplexek, tehát megint csak visszatérve térdre, de ritkán van az, hogy izoláltan találkozzunk sérüléssel. Fontos tudni azt is, hogy egy trauma után, egy sérülés után mindig vannak valamilyen mértékben mikrosérülések is jelen abban az adott végtagban, hogyha most végtagról beszélünk. Tehát, hogy fontos azt tudni, hogy a tüneteknek a megszűnése az, hogy nem fáj, nem dagad, nem duzzad, nem gyulad, az nem egyenlő azzal, hogy akkor meg is gyógyultam. Tehát, hogy bármilyen mozgásszervrendszeri problémával állunk szemben, nem csak a tünetet kell nézni, hanem az utánkövetés szempontjából az erősítés, ami a legfontosabb, ugye, hogy elkerüljük azt, hogy újra sérülés legyen a vége. Tehát ilyen szekunder prevencióként mindenképpen azért egyrészt rá kell arra koncentráljunk, hogy ezeket a bizonyos rizikófaktorokat, ugye, amiket az előbb felsoroltunk ebben a pár percben, tehát a rossz terheléses mintát, meg az esetleges izomdiszbalanszokat egyrészt korrigálni, és akkor fenntartani azt az izomerőt, ami képes megtartani az adott izületet egy helyes anatómiailag funkcionális pozícióban.
Léteznek szövődményei egy esetleges térd vagy bokasérülésnek?
Egy rosszul felépített rehabilitációs programmal léteznek, és sőt, elég gyakoriak. Tehát, hogyha elsietjük úgymond a dolgot, ugye, amikor elhisszük az internetnek azt, hogy a több hónapig tartó felépülési folyamatot felére tudom csökkenteni valamilyen mágikus módszerrel, hogyha nem figyelünk oda a rehabilitációnak a fázisaira, ugye, mert minden fázisnak megvan az adott jellegzetesség, az adott problémája, az adott kezelési opciója, illetve az adott gyakorlatsora, ami akkor annak az izületnek kell a gyógyulás, akkor igen, lehet ebből probléma a későbbiekben.
Léteznek prevenciós programok ezen a téren? Ki tudjuk szűrni a rizikófaktorokat?
Léteznek, tehát úgynevezett prerehab létezik. Ez ugye arról szól, egyrészt inkább sportolókat szokott érinteni, amikor konkrétan nem edzés szinten, hanem biomechanikai szinten nézve az izületeket, próbáljuk meg stabilizálni az izületeket, megnézni esetleg azt, hogy az a mozgás minta helyese is, hogyha valamiért nem az, akkor miért nem az, hogyha egy izomdiszbalansz áll mögötte, még azelőtt, hogy az illető, a sportoló, a paciens lesérülne, ezeket a diszbalanszokat kiegészíteni, kiavítani, tehát hogy létezik ilyen preventív módszer is.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Filip Boróka, a gyógytornász, a Marosvásárhelyi Prokardia Orvosi Központ munkatársa volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.